valóban elhat ez a név a mennybe, eljut a szívekbe, és hát ez a vágyam, hogy ez történjen most is. Kincset hoztam, kincset találtam, szeretném ezt a kincset átadni nektek. Egy történet, szabadulás történet. Három fiatal zsidó ifjú megszabadult egy zsarnok kezéből, és megszabadult az izzótüzes kemencéből. Példaként adta Isten nekünk ezt a történetet, példaként van előttük az ő hitük. De hogyan lehet nekünk? Lehet-e nekünk ilyen hitünk? Hogyan lehet a mi szívünk, a mi hitünk tűzálló? Erre a kérdésre szeretnék, illetve szeretném, ha Isten igéje választ adna ma nekünk. Kérlek benneteket, álljunk föl, és az Úr igéje iránti tiszteletből, és szeretném felolvasni a Dániel könyvének a 3. fejezetéből 17. és 18. versét, tehát Dániel könyve 3. fejezet 17-18. Versei így szólnak. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk. Ő ki tud minket szabadítani az izzótüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódulunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. Imádkozzunk. Drága mennyi atyánk, hálásak vagyunk neked, hogy hozod most elénk Hananya, Misael és Azarjának a példáját. Köszönöm, hogy ennek a három ifjúnak erős, szilárd, legyőzhetetlen hitet adtál. Köszönöm, Uram, hogy te adni akarod mindenkinek. Köszönöm, Uram, hogy te most tudod, hogy hogy vagyunk itt. Tudod azt, hogy mi van a szívünkben. Mivel küzdünk, milyen tűzben járunk, mitől szenvedünk, vagy éppen minek örülünk. Köszönöm, Uram, hogy te tökéletesen ismersz minket. Kérlek, Uram, táplálj most minket. Rendeld ki az ételt, amire szükségünk van. És köszönöm, Úr Jézus, hogy te ígérted a jelenlétedet. Köszönöm, hogy most itt vagy. Kérlek, Uram, te urald most a mi gondolatainkat, és te add, hogy most mélyre hatoljon a te igéd a mi szívünkbe. Szeretnénk gyönyörködni benned. Ámen. Nagyjából 2600 évet kell visszamennünk a történelemben, Krisztus előtt 6. században. A népek tengeréből egy új birodalom emelkedik ki, egy tehetséges királlyal. Olyannyira tehetséges volt, hogy az első években vetélytársait legyőzte, sőt, Jeruzsálemet többször elfoglalta, majd második alkalommal a templomot felgyújtotta, kincseket elvitte és a saját templomába elhelyezte. Nebukadnecárról beszélünk. Nagyon tehetséges ember volt. Okos volt, bölcs volt, jó szervező volt, összerántotta a hatalmas birodalmat, valamint nagyon nyitott volt a természet fölötti feleg. Kereste az igaz Istent, kereste, hogy vajon ki a legnagyobb, illetve talán önmagába találta meg, hogy ő a legnagyobb. A neve is már erről a nyitottságról beszélt. Úgy hívták, hogy Nebu, az egy olyan Isten volt, mint mondjuk a görögöknél a Hermész. Tehát Zeusnak a fia. Itt Mordekájnak tehát a fő Istennek a fia volt Nebu. Tehát a Nebu őrizze meg az örököst. Nebukadnecár volt az örökös. Tehetséges volt, és Isten őt használta arra, hogy ítéletét kihirdesse Izrael fele, illetve az egész izraeli nép fele. Mi volt a gond? Izrael népe elfordult Istenétől. Isten igaz képét lecserélte bálványok képére. A helyes utat felcserélték a hamis útra. Először csak Izrael az északi rész, majd később Júda a déli rész. Isten küldött prófétákat, folyamatosan küldte, folyamatosan figyelmeztette az ő népét. Sőt, még az proféták életén keresztül be is mutatta nekik, hogy mi fog történni. Hóseás, akit a hűtlenül elhagytak, felesége hűtlen volt. És Hóseás isteni szeretet, a hesed be lett mutatva Hóseás történetébe, életébe. Utána ment. Rabszolga volt már a felesége, a hűtlensége miatt. És kiváltotta, kivásárolta, hazavitte, és helyreállította. Hát ez volt Izrael előtt. Ez volt a jövőjük. De jelenleg ítélet alatt voltak. Nebukadnecár kifosztotta Jeruzsálemet. És, mint egy okos, bölcs uralkodó, egységet kellett teremteni ebbe a hatalmas birodalomba. És ebbe a hatalmas birodalomba kellettek ügyintézők. Kellettek jól szervezett, felállított rendszerek. És ez kellettek ifjak, intelligensek, okosak. Úgy írja Isten igéje, hogy hát jól néztek ki. Hát ez a büszke király nem vette magát körül ilyen kis csóres dagadt figurákkal. Ő neki kellettek a jól kinéző, okos, intelligens emberek. És ezek az ifjak bizony bekerültek nevelő táborba. Hát nem ám úgy van, hogy a nevelő, hogy meghagyjuk a régi dolgokat. És a nevelő táborba az első dolog mi volt? Megváltoztatták a nevüket. Hát milyen nevek kell? Mi volt egyáltalán a nevük? Itt a neveknél egy kicsit hadd kalandozzak el. Mi nekünk nehéz volt feleségemmel nevet találni a gyerekeinknek. Miért? Feleségem olasz, én magyar. Hát olyan nevet kéne találnunk, ami mind a kettőbe egyezik, mind a két nyelvbe, de a vágyunk az az volt, hogy bibliai név legyen. Olyan név, ami valahogyan az életüket jellemzi, az egész életüket. És hát ezért fiam Dániel nevet kapta, azért, mert bennem ez volt, hogy legyen bölcs, és legyen olyan, aki tisztán mindig Istenhez ragaszkodik. Illetve Eszter lányom, bennem az a gondolat volt, hogy hát legyen olyan, mint az Eszter királynő. Nem csak a szépsége miatt, hanem a nehézségekbe, a veszedelmekbe kitartson. És amikor ezt a három fiatalt elrabolták az édesanyjától, a szüleiktől, elvitték, elvették, ezek az anyák, apák emlékeztek, hogy milyen nevet adtak a gyerekeiknek, és milyen neveket adtak. Hát nézzük. Hananya, Misael, Azalja. Az Úr irgalmas. Az Úr megtisztít. Az Úr megsegített. Micsoda gyönyörű kép. Milyen kép volt Istenről bennük a szüleibe? Az Úr irgalmas, az Úr megtisztít, az Úr megsegített. Csodálatos Isten kép ez, amit átadtak a gyerekeiknek. Mert a törvény előírta nekik, hogy menjen mélyre a szívetekbe, ismertelgessétek ezeket az igéket, akár úton vagytok, itt vagytok, ott vagytok, az altófélfára, a kezetekre, tegyétek ki Isten igéjét. Hát ez a kép, ez a háttér, ahonnan ezek a fiatalok jöttek. Na de, nevelő tábor, milyen neveket adott nekik? Sadrak, mit jelent? Mésák, Abednego, mit jelent? A nap ihletése. Vénusz, hódolója. Nebó, vagy Nebu, szolgája. Milyen kép ez? Természet, azt hódoljunk neki? Hát milyen nagy a nap, milyen? De van nagyobb, van ennél nagyobb. De a nevelőtáborban hát új nevet kaptak. És ebben a nevelőtáborban bizony voltak kihívások. A királynak a borát kellett inni, meg az ő ételét kellett enni. De azt mondták Dániellel együtt, hogy ők nem akarják magukat beszennyezni a királynak az ételével. Hú, de hát ez nem jó, ez kockázatos. Mert a vezető az bajba kerülhet. Próbát tettek, nem ittak bort, nem ették a király ételét, más tettek helyette, nem tisztátlanul nem tették magukat, és mi lett az eredmény? Tízszer bölcsebbnek tűntek, mint a babiloni birodalom legokosabb mágusai, előjárói bölcsei. Hát itt már ebbe a történetben már ott van az irigység, bizony ott van, hát nem már, hogy ezek a, majdnem azt mondom, hogy vidéki csóreszek innen jönnek valahonnan messziről, ők okosabbak legyenek nálunk, akik mi ismerjük a hold, a csillagok, mindennek a járása gyönyörűen, tökéletesen, precízen ki tudjuk számítani. És elérkeztünk valamihez, ami nagyon fontos, ugyanis a király, ahogy mondtam, nagyon nyitott volt a természetfeletti dolgok fele. Akarta tudni a jövőt, akarta látni, hogy mi lesz. És bizony álmot látott. És ettől az álomtól ő nyugtalan lett, úgy írja Isten igéje. De nagyon rafinált és okos ember volt. Nem akarta, hogy átverjék. És mit csinált? Na, fiúk, bölcs, okos vezéreim és tudósaim, ma gyertek, és mondjátok el az álmot. Ha elmondjátok az álmot, abból tudom, hogy a megoldás, a megfejtés is jó lesz. Hát micsoda okos volt, micsoda bölcs volt. Hát, etom képzelni, ottan mindannyian tördelték a kezüket, gondolkodtak a bölcsek, a mágusok, hogy jaj, mit mondjunk. Hát most bajba vagyunk. Olyannyira bajba vagyunk, ha nem adjunk választ. Ez az arrogáns, kemény király nagyon bírja ezt a feldarabolást. Feldaraboltatlak benneteket. Életveszélybe kerültek. És azt olvassuk, hogy amikor Dániel megtudta, mit csinált, gyorsan ment barátaihoz. Fiúk, baj van, imádkozzunk, keressük az Urat. És az Úr éjszakai látomásba kijelentette az álmot, meg a megfejtést Dánielnek. És másnap reggel, amikor már a hóhér fente a kardot, gyorsan rohant Dániel, rohant a fővezérhez, mentek a királyhoz. Van Isten a mennyben, aki meg tudja mondani a királynak az álmat és a jelentését. És mennyire szép, mennyire alázatos ez a Dániel. Nem azt kezdi mondani, hogy nekem az Úr kijelentette, én tudom. Nem ez. Nem azt mondja, hogy nem vagyok bölcsebb másoknál. És elmondja a jelentését, elmondja az álmot. És mi volt az álom? Az Úr igéje úgy mondja, hogy félelmetes volt ránézni arra hatalmas bálványra, amit látott a király álmába. Aranyfej, ezüst, mellkas, bronz, hasi rész, vas láb, és keveredett cserép és vas a lábszárba. És ebben az álomban Dániel mondja, hogy te vagy a fej. Az aranyfej, te vagy, ó király. És az álom hogy fejeződik? Be jön egy hatalmas kő, ami elsöpri, összetöri, porrá zúzza ezt a hatalmas szobrot, és ez a kő, ez hatalmas nagy hegyé növekszik. És ez a hegy, ez nem más, mint Istennek, az igaz Istennek, Dániel, Hananya, Mihael és Azarja Istenének a birodalma, ami örökké fenn fog állni, és elpusztít minden emberi erőlködést és emberi birodalmat. És hát a király, hát kit imádott valójában a király? Melyik istent imádta? Persze a babiloni isteneket, azokat előnybe részesítette, többi isten, ugyan már mindegyiket lenyomtam, mindegyiket elpusztítottam, mindegyik az én rabszolgám. És mit mond? Én vagyok a csúcsfej. Én vagyok a top. Én vezetek mindent. Én látok mindent. És hú, de benézte ezt az álmot. nem értette meg a lényeget. Nem értette meg a kő, nem értette meg az igaz Isten, Izrael Istenének a hatalmát. Mit tett a központba? Hát én vagyok a top, aranyból vagyok, én tudok mindent, én látok mindent, én igazi diktátor vagyok. Kis ujjamat mozdítom, seregek mozdulnak, másik kis ujjamat mozdítom, fejek hullanak a porba. Na, ez az Isten, ez a király mit tett? Hatalmas aranyszobrot állítatott magának. Kit imádott? Nem isteneket imádott. Magát. Saját magát imádta. Akkora szobrot állított, 30 méter magas, 3 méter széles. Itt kimentek, elnéztek jobbra, ott van egy templom. Na, annak a tornya. Kb. Akkora. Viszonylag keskeny volt, 3 méter, ezért inkább a régészek, meg a tudósok azt mondják, hogy ilyen obeliszkhez hasonló valami volt, de egy dologban egyetértenek, hogy a királyt ábrázolta. Önmagát dicsőítette. És mi volt a cél? Hogy leboruljanak, hódoljanak előtte, egységet teremtsen. És szervezett egy nagy avatóbulit. Olyan, mint mondjuk az olimpia. Az egész világ szeme ott van, ott vannak a csúcsvezetők, ott van mindenki, és bizony szabályok is vannak. A szabály meg azt mondja, hogy meghalljátok a citera, a hársfa, a trombita hangját, azonnal, mit kell csinálni, boruljatok le. És mindenki le is borult, a tömeg követte a fővezérnek, a csúcsfejnek az előírását, és hódoltak. Kivéve 3 fej kimagaslott. 3 fiatal, Hananya, Misael, Azarja, ők nem borultak le. Miért nem borultak le? Voltak, akik a választ meg is adták. Káldeus, hát a csúcs vezető réteg, a főpapok, a bölcsek, a mágusok, irány a király. Bevádoljuk, itt a jó alkalom. Mondjuk meg neki, hogy király, egy kis csúsztatás, nem tisztelnek téged, mert ők nem borulnak le előtted. És a király nem volt buta, tehát nem hitt el mindent, hivatta a srácokat. Na, igaz-e? Valóban nem borultok le? Mert nem várta meg a választ, azt mondja nekik, hogy ha nem borultok le, tüzes kemencébe lesztek vetve. Mindenki, aki nem borul le, tüzes kemencébe lesz, izzó tüzes kemencébe lesz vetve. És ez a mondat, és van-e olyan Isten, aki az én kezemből ki tud szabadítani benneteket? Tökéletes bizonyíték arra, hogy ő nem tisztelt mást. Csak ő maga. Van-e olyan Isten, aki titeket meg tud menteni benneteket tőlem? A kezemből, a tüzes kemencéből. Esélyetek sincsen. Hódoljatok, boruljatok le előttem. És jött a válasz, a 3 fiatalnak a válasza. Ó, Nebukadnezár, nem szükséges, hogy erre bármit is feleljünk. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk. Ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. Ki tud. Milyen kép volt a fiatalokba erről, hogy ezt ki tudták mondani, hogy ő ki tud. Amikor megszülettek, hát szinte szó szerint, ahogy már az elején említettem, az anyatejjel szívták be magukba Isten igéjét. Ezért nagyon fontos, amikor a fiatalokkal foglalkozunk, kicsi korukba, amikor tanítjuk őket, azok az igék, amiket elültetünk, az kinövekszik, és a megfelelő időpontban, amikor próbába kerülnek, ki fog jönni, és a megfelelő pillanatban segíteni fog. Majd amikor ezek a fiatalok együtt voltak, és amikor megélték a kísértéseket, amikor nem akarták beszennyezni magukat, vagy akkor, amikor jött ez a próba, hogy feldarabolnak benneteket, akkor ezek a tapasztalatokban együtt voltak. Nem külön-külön elszigetelve, itt volt Dániel, ott volt ő, ott volt, hanem együtt voltak. Itt most egy pillanatra szeretnék kilépni a gondolatmenetből. Isten létrehozta az ő népét, és nem azért, hogy egyedül, egyéni hősökként túléljük dolgokat. Szükséges, hogy Isten népe együtt legyen. A COVID ideje alatt, talán emlékeztek, Heizer Tamás is erről beszélt, azok a gyülekezetek, ahol csak a vasárnapi Isten tiszteleten jöttek össze az emberek, mind-mind nehézségbe és válságba kerültek. Azok a közösségek, ahol kis házi csoportokba együtt voltak az emberek, azok viszonylag túlélték ezt a nehéz időszakot. Meggyőződésem, hogy nincs más lehetőség túlélni azt, ami ránk vár, csak akkor, ha közösségbe, kis csoportokba vagyunk. Szeretnélek bátorítani és biztatni benneteket, hogy kérlek, csatlakozzatok egy kis csoporthoz. Legyetek szoros közösségbe egymással, mert ez az egyik túlélési feltétel, az, hogy túléljük azokat a dolgokat, amik ránk várnak. Isten igébe olvassuk azt, hogy Dániel napjában többször imádkozott, és azt is olvassuk, hogy Isten igéjéből megértett dolgokat, megértette a 70 év az időt, amíg nekik fogságba kell lenni. Talán nem elrugaszkodott gondolat azt mondani, hogy ez a három fiatal is folyamatosan Istennel időt töltött. Hogyan volt nekik ilyen Isten képük? Hogyan tudták azt mondani, hogy ő ki tud minket? Hogy lehetett az, hogy ez csak, nem csak egy naív hit volt, hogy persze, Isten ki tud emelni minket a tűzből? Nekik ez valóság volt. Ők hitték és tudták, hogy Isten a tűzből is ki tudja menteni őket. Hogyan? Úgy, hogy Isten igéjében, közösségben voltak, együtt voltak, és volt, és ez hozott még valami nagyon-nagyon csodálatos dolgot az életükbe, és itt. Ez a csodálatos dolgot, én ezt úgy mondanám, hogy ha most itt ez a megvallás megállna, akkor oké, ez a három ifjú bizonyságot tett arról, hogy nekik volt egy erős Isten képük. De nem, itt valami csodálatos dolog el van rejtve. És én ezt szeretném nektek megmutatni. Még egyet talán megyek? Igen. De ha nem, tenné is. Ezzel nem csak az volt, hogy visszautasították a királyt, és visszautasították azt, hogy bálványi imádást kövessenek el, hanem azt mondták, hogy bízunk benned, Isten. Mindegy, hogy mi történik, bízunk benned. Kifejezték a feltétel nélküli bizalmukat. A feltétel nélküli hit. Ezt mondanám nektek, hogy ez egy csodálatos dolog, tűzálló és kemény, olyan, mint a gyémánt. A gyémánt keletkezéséhez hatalmas nagy nyomásra és hatalmas nagy hőmérsékletre van szükség. A gyémánt szó egyébként az eredeti görögbe azt jelenti, hogy legyőzhetetlen. Ezt a legyőzhetetlen hitet kívánom mindannyiótoknak, és magamnak is. És ez a feltétel nélküli hit, hogy én emlékeztessek erre benneteket, és hogy megmaradjon valami ebből a mai ige hirdetésből, én hoztam nektek egy kis kincset. Hát bizony, azt hiszem akkor megfognátok, rohannátok ki, mint a rakéta, és innentől fogva ez a gyülekezet üres lenne. Jó, ez vicc. Ezzel a kis gyémánttal én két dologra szeretnélek emlékeztetni benneteket. Az egyik, ez a feltétel nélküli hit. Ez szükséges a túléléshez. Ez szükséges arra, hogy ami ránk vár, ezt túléljük. Feltétel nélküli hitre. És ez a, de nem tenné is. Én gondolkodtam, hogy ezt mondjam, nem mondjam, de mondom. A mai modern kereszténységnek van egy tragédiája. Az nem tudja, vagy talán nem akarja már ezt kimondani, de ha nem tenné is. Mi van helyette? Kevés a hitet. Kicsi a hitet. Legyen nagy hitet, és majd megmozdul minden, és megtörténik. Vagy a másik, modern keresztény másik tragédiája, a kereszténységre, a keresztényekre mindig süt a nap. Neked áldottnak kell lenned, akkor vagy jó keresztény. Nem lehetsz beteg? Nem lehet szegény, gazdagnak kell lenned. De a feltétel nélküli hit nem ilyen. Hoztam egy példát számatokra. Talán emlékeztek erre, amikor az ISIS katonái 21 kopt keresztényt Libanon partjainál, szembeállítva a Rómával, szembeállítva a keresztény birodalommal, kivégeztek. Az interneten felmentek levél az ISIS gyilkosainak, így beírjátok, akkor fel fog hozni egy videót, amit ezek a katonák készítettek. És ez a videóhoz keresztények készítettek egy levelet, és engedjétek meg, hogy ezt a levelet felolvassam számotokra. Barátaimnak, az ISIS gyilkosainak. Hideg vérrel lefejeztetek 21 koptot, csak azért, mert keresztények, akik nem voltak hajlandók elhagyni Istenüket és a hitüket. Szeretném megköszönni, hogy nem előttetek kényszerítették őket tédre, hanem a szerető Isten előtt, aki ítélkezni fog élők és holtak felett. Szeretném megköszönni, hogy nem a ti gyűlölettel teli szemeiteket kellett utoljára látniuk ezen a földön, hanem a jóságos, mennyei atyuk szemeit. Szeretném megköszönni, hogy videóra vettétek ezt a kegyetlen gyilkosságot. Addig a napig mi keresztények, György, Damján, Teodor és még sok más hívő vértanúságát puszta történetnek tekintettük. De a videótoknak köszönhetően már hiszünk a valóságban. Szeretném megköszönni, hogy eltakartátok az arcotokat. Így soha nem fogunk rátok emlékezni. A bátor mártirok arca viszont örökké emlékezetünkben marad. Szeretném megköszönni, hogy megértettétek velünk a mi Istenünk és a ti közötti óriási különbséget. Míg a mi Istenünk a saját vérét ontotta a szeretet népért, és a követői boldogan adnák életüket ezért a szeretetért, a tietek, úgy látszik, örömét leli a vérontásban. Szeretném megköszönni, hogy megerősítettétek a hitünk közötti hatalmas különbséget. Az én hitem arra tanít minket, hogy a jó cselekedeteket titokba tegyük, hogy csak az Isten jutalmazzon megértük. A ti hitetek szerint viszont az Istenetek kedvét leli az erőszakos cselekedetekbe, azok videóra rögzítésében, vagyis az ártalmatlan emberek gyilkolásában. Szeretném megköszönni, hogy megmutattátok nekünk, hogy azok az ifjú férfiak nem ijedtek meg tőletek. Ti viszont féltetek. Azért húztátok magatokra a maszkot. Láttuk a bátorságot az arcukon, és láttuk az elkendőzött gyávaságot a tieiteken. Szeretném megköszönni, hogy mindegyik gyilkosnak tőre és szabad kezei voltak, míg a bátor férfiaknak semmiük sem volt. Hiba volt megkötve a kezük, hiba volt, de szabadnak látszottak. Szeretném megköszönni, hogy hallattuk az utolsó szavaikat ezen a földön. Nem esedeztek kegyelemért, nem könyörögtek szabadulásért, nem rimánkodtak, hogy elmondhassák a sádat. Ehelyett így imádkoztak. Én, Uram, Jézus Krisztus, szeretnék köszönetet mondani, mert ettől fogva nem földi államokkal és királyságokkal, hanem a seregek urával fogtok háborút viselni. Emlékeztek a római birodalomra? Nem emlékezhettek, hiszen már megszűnt létezni, miután oly sok mártírvért ontottak, a birodalom elszáradt. Szeretnék köszönetet mondani, mert minden egyes csepp tiszta vérrel, amelyet a hit megőrzéséért ontottak, az egyház megelevenedik. A tetteitekkel erősítették az egyházat, és támogatjátok a hitet. Végül szeretném megköszönni, hogy hagytátok a tiszta vérüket a földközi tenger vizével és a líbiai partok homokjával keveredni. Tudtotok nélkül felszenteltétek a medence körüli földeket és országokat a vérkeresztség által. Biztosítatlak titeket, hogy hamarosan látni fogjátok ennek hatását. Talán azt gondoljátok, hogy gyűlöllek titeket. Igaz, visszataszít az embertelenségetek, de nincs bennem gyűlölet. Nem gyűlölhetlek titeket, mert az én Uram megbocsátott a kínzóinak a keresztván. Tudom, azt akarjátok, hogy féljek, hogy féljelek és gyűlöljelek titeket. Furcsa módon egyik sem sikerült. Imádkozom értetek, mert ezt mondja a Biblia, aki kardot ragad, az kard által vészel. Imádkozom értetek, mert a gyűlölet erősebb az életnél, és ti telve vagytok gyűlölettel. Aggódom, hogy már meg is haltatok. Imádkozom értetek, mert a szeretet erősebb a halálnál, és a szeretetemmel legyőztem a halálatokat. És egy napon megismeritek az igaz Istent. Milyen hát a feltétel nélküli hit. Istenre bízza mindaz, ami ott a tűzben történik. A zsidók 11-ben olvashatunk két csoportról, hithősök mind a ketten. Egyikőjük győzelmet és szabadulást kapott, a másik csoport nem. Mert Isten számukra valami különbről gondoskodott. Még egy nehéz témát szeretnék említeni, és ígérem, több nehéz téma nem lesz. Isten igéjében beszélünk arról, hogy az Antikrisztus jönni fog. Ugyanazt a birodalmat fogja felállítani, hasonlót, mint amit Nebukadnezár felállított. Kicsit másképp lesznek színezve a dolgok. Talán nem lesz felállítva egy aranyszobor, de el fog jönni az az idő, amikor az igennek igennek kell lenni, a nemnek nemnek kell lenni. Vége lesz az igen nemeknek és a nem igenek korszakának. El fogunk jutni oda, hogy meg kell vallanunk a hitünket. És olyan jó ránézni a fiainkra, gyermekeinkre, a fiataljainkra, mert kapják az anyatejjel Isten igéjét, ott van a szívükben, és adja jó Isten, amikor oda kerülnek, akkor legyőzzék a gonoszt, és le fogják győzni. A bárány vérével, a bizonság tévesük erejével le fogják győzni a gonoszt. Jön az Antikrisztus. Sokáig nem értettem ezt a szót, hogy antikrisztusok, hogy kell ezt értelmezni. Nebukadnezár fő bűne az az volt, hogy kevély volt. önmagát fölé helyezte mindennek. És bizony, egyre több kicsi Nebukadnecár jelenik meg. Mindenhol. Mindenhol. Országok élén. Birodalmak élén. Nebukadnecárok. Mindenhol. És ez mutatja, hogy itt az utolsó óra. Nem lesz több nehéz téma. És mi történt, miután a fiatalok megvallották a hitüket? Megvallották a feltétel nélküli hitüket. Mi történt? Mi lett az eredménye? Örjöngés! A király nem, egyszerűen eltorzult az arca. Ha hogy lehet ilyet csinálni? Szikrákat szórt a szeme, olyannyira, hogy 7-szer befütötték a kemencét. Nem értem, hogy miért 7-szer, hát lerövidül a halál, még meregebb. De 2-szer befütötték. Olyannyira, és megkötöztette őket, olyannyira befütötték, hogy akik bedobták, kicsapott a láng, azonnal meghaltak. Őrjöngött. Nem tudom, testvérem, hogy jelenleg te milyen tűzön mész át. Nem tudom, hogy a betegségnek a tüze, a megaláztatás, a kissemmizés, az elhagyatottság tüze, a magányosság tüze. Nem tudom, hogy pénzügyi nehézségek, vagy talán valami nehéz családi helyzet. Fáj a szíved valakiért a családba, szeretnél segíteni, de nem tudsz. Nem tudom, hogy milyen helyzeten mész át. De azt tudom mondani, hogy ebben a tűzben három dolog történik veled. Az első, a király megdöbbent. Az iskolában lehet, hogy nem tanították meg neki jól a matematikát. Elkezdett számolni. 1, 2, 3, 4. 3, az hogy lett 4? Valaki ott volt a tűzben. Olyan, mint valami istenféle, istenfia. Ott volt egy negyedik. Kedves testvérem, amikor tűzben vagy, számíthatsz arra, hogy Jézus Krisztus ott lesz veled. Ez a negyedik személy. Jézus Krisztus volt. Tudjuk azt, hogy az Ótestamentum, az Ószövetségben voltak olyan megnyilvánulások, jelenések, amiben Jézus Krisztus ott volt. Az első, ami talán a legmegdöbbentőbb, a tűzoszlop, ami vezette Izraelt ki Egyiptomból, és megnyílt a tenger, és mentek át. Jézus Krisztus öröktől fogva létezett. Amikor az Atya teremtette a világot, az Úr Jézus ott volt. Értelmünkkel nem értjük, nagyon nehéz ezt felfogni, de ott volt. És itt volt a három fiatallal. Kedves testvéreim, testvérem, aki tűzben vagy, letörlöd a könnyeidet. Nézz körül, ebben a helyzetben ott van Jézus Krisztus veled. Nézz körül, ott lesz. Mit lehet látni még? Az az, hogy szabadon jártak, keltek. Nagyon érdekes, a katolikus Bibliában a Septuagintát, a lefordított héber Bibliát görögre, azt vették át. Abban van egy rész, hogy mit csináltak ott a tűzben. Dicsőítették Istent. Magasztalták Istent. Énekeltek. Nem tudom, hogy a király azért mente oda, mert csak kíváncsi volt, vagy talán hallotta a dicsőítés hangját. Nem tudom. De dicsőítették ott a tűzben az Istent. És szabadon jártak, keltek. Hogyan dobták be őket? Meg voltak kötözve. Rabok voltak. Mire lehet számítani a tűzben? A kötelek elégnek. A bűnök, a megkötözöttségek lehullanak. A nehézségekben, a tűz nem csak pusztít, de tisztít. Elveszi a köteleket. Szabadon jönnek ki a fiatalok ebből a tűzből. És még valami, amire számíthatsz. Észre fogják venni mások a szenvedéseidben, a tűzben a negyedik szemét. Esélyt kapnak arra, hogy újjászülessenek. Isten magához vonhatja őket. Látni fogják a tűzben Jézus Krisztust, a szenvedéseidben Jézus Krisztust. Erre a három dologra számíthatsz. Isten Jézus Krisztus jelenlétére, a kötelékek elégnek, és mások is meglátják Jézust. Jézus Krisztus, nem tudom, hogy ezen gondolkodtatok-e, de ő a nevelő édesapját elég korán elveszítette. Ő mind első szülött fiú, neki el kellett tartania a családját. Keményen kellett dolgoznia. Nem hiszem, hogy könnyű volt akkoriban megélni. Anyagi nehézségekben ne tudna az Úr Jézus melléd állni, ne tudná, hogy milyen dolog keményen dolgozni, és milyen dolog bizonytalanságban lenni. Tudja az Úr Jézus. Vagy ott a keresztván, ne fájtak volna a sebei, ne fájt volna a levegővétele, szenvedésben volt, ne tudná a szenvedéseidet. De ha nem tenné is. Mindannyian vágyunk erre a gyémánt hitre. Vágyunk arra, hogy meg tudjunk állni a próbák, a nehézség közepette. Mi az, ami ezt a gyémánt keménységű hitet, ezt a tűzálló hitet hozza? Minőségi idő Jézussal. Idő az ő igéjével. 15 perc. 15 perc minden nap. Minimum 15 perc. Ha több, az annál jobb. De 15 perc minőségi idő Jézus Krisztussal. Nebukadnecár kihívta a fiúkat, és mi az, amit tett? Azt, amit benézett, hát ő a csúcsfej, azt most korrigálta, mert elismerte, de csak elismerte, hogy Sadrak, Mésab, Abednego istene ki tud szabadítani. Elismerte, jutalmat adott, helyreállított. De vajon ez az ember a csodán keresztül, amit látott, ez megtért? Valóban elfogadta Istent? Úgy tűnik. De ha egy kicsit tovább olvassuk, azt látjuk, hogy újra álmodik. És az álomba az már tényleg róla szólt, keményen, ítéletet álmodott, és abba azt lehetett olvasni, vagy azt álmodta, hogy ki lesz vágatva, meg lesz ítételve. Miért? Dániel mondta neki, hogy térj meg a bűneidből, térj meg az, hogy igazságtanul bánsz az emberekkel, és kivágattatott. Árpád szokta mondani, hogy leborulsz, vagy kiborulsz. Hát itt a király kiborult. Elég szépen kiborult. Elmozdították a helyéről, értelme elszállt, gyakorlatilag állati módon, úgy idézni, hogy füvet legelt, nyomorúságos állapotba került. Majd letelt az az időszak, amiben a profécia szólt neki, és helyreállt az értelme. És na, ez a bizonyságtétel, amit ez a király itt mondott. Most ezért én, Nebukadnecár, dicsérem, magasztalom és dicsőítem a mennyei királyt, mert minden tette helyes, eljárása igazságos, és meg tudja alázni azokat, akik kevélyen élnek. Itt már dicsőítette Istent. Itt már nem csak arról beszélt, hogy ő hatalmas és erős, hanem dicsőítette Istent. Itt már megtért. Személyes kapcsolat nélkül a tűz, az ítélet tüze el fogja pusztítani az embert. És az ítélet tüzén egyféleképpen lehet túlmenni, Jézus Krisztussal, nincs más. Köszönöm, hogy meghallgattatok, a harangok is pont szólnak. Kérlek, imádkozzunk. Drága Úr Jézus, én köszönöm neked, hogy minden nehézség, probléma és szenvedés közepette számíthatunk te rád. Te ott vagy velünk. Te átmentél mindenen, a szenvedésen. Tudtad, mit jelent egyedül lenni. Tudtad, mit jelent elárulva lenni, magányosnak lenni. Elhagyatott voltál. És köszönöm, Uram, hogy mégis engedelmesen hagytad, hogy leköpjenek, megverjenek, keresztfára szegezzenek. Hogy nekünk szabadulást hozzál. Köszönöm, Uram, a szabadulást, amit adtál. Köszönöm, Uram, hogy elérhető ez a hit. És Uram, ha nem tennéd is, akkor is bízunk és szeretünk benned. Köszönöm, Uram, a te jelenlétedet, és köszönöm a te szabadításodat. Amen. Az Úr Jézus áldjon meg benneteket.